kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Műsorunk első felében a Liszt Ferenc Kamarazenekar új művészeti vezetőjével is hallhatnak interjút, a folytatásban pedig a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál programjait is figyelmükbe ajánljuk. Várdai István világhírű Gordonka művész lesz ezentúl a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti vezetője. Terveiről az együttes élén Fehér Anna Magda kérdezte.
Szívem szerint rögtön igent mondtam volna, de a realitás az azt kérte tőlem, hogy gondoljam végig azt, hogy az életembe, de amúgy is elég hajtott életet élek, hogy fog ez beleférni. De pont egyébként sorszerű volt, mivel úgy éreztem, hogy az elmúlt jó pár évben rengeteget koncerteztem, és az én saját fejlődésemnek nem az a kulcs, hogy még többet játszak, még többet utazzak, hanem sokkal inkább szeretném azt, hogy letisztuljanak az elképzelések, mi az, ami igazán inspirál, és mi az, amire a művészetnek szüksége van még. És aztán gondolkoztam azon, hogy őnekik mire lenne leginkább szükségük, mint csapatnak, és mint egy ilyen kiváló kamarazenekarnak. És úgy éreztem ezek után, hogy a kettő teljes mértékben egybevág.
Vannak-e már konkrét tervei, amelyet meg tud most osztani a hallgatókkal, hogy milyen irányba mozdul el majd a kamarazenekar?
Nagyon sok irányban, nagyon széles spektrumban gondolkozunk, kezdve a tisztán kamarazenekari formációktól egészen a nagyzenekari formációkig. A nagyzenekari formációba ezt mindenképpen úgy kell elképzelni, hogy egy tehetséggondozási divíziót hozunk létre, aminek az lesz a lényege, hogy Magyarországon és a régióban élő kiváló fiatal tehetségeket, akár pályakezdő művészeket egy olyan profi alapra helyezzük, ami úgy a zenekarnak, mint a fiatal pályakezdő művészeknek egy rendkívül jó referenciát tud adni. Ezen kívül innovatív projektekbe gondolkozunk, ami egy kicsit elindul az összművészet irányába. Szeretnénk balettársulatokkal együtt dolgozni, minél szélesebb közönséget megszólítani, és nagyon fontos még ezen kívül a gyerekprogramoknak a kialakítása.
Eddig is már nagyon széles volt a repertoárja a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak, de zeneileg esetleg új korszakok irányok felé nyitnak-e?
Mindenképpen szeretnénk megbízásokat adni kortárs zeneszerzőknek, hogy bővítsék a zenekar repertoárját, hogy lehet párhuzamokat vonni akár korok között, de adott esetben, hogy lehet leginkább megmutatni azt a fajta innovatív gondolkodást, amire manapság egy klasszikus zenésznek is egy ilyen csapatnak szüksége van.
Az ön kinevezése mellett egy másik stratégiai lépés is történt a Liszt Ferenc Kamarazenekar házatáján. Ezek után egy londoni székhelyű művészeti ügynökséggel dolgozik majd együtt a zenekar, de ettől a lépéstől milyen sikereket várnak?
A Harrison Parrott ügynökség, ez a londoni cég, ők foglalkoznak az én karrieremnek az építésével is. Teljes mértékben összevág a kettő. Ami a mi sikerünk, az ő nekik is a sikerük lehet, és hogyha sikerül létrehozni olyan produkciókat, amik a világ bármelyik színpadán megállják a helyüket, akkor nekünk szerencsére már nem azzal kell majd foglalkoznunk, mint zenekar és mint művész, hogy ezekre a színpadokra el is jussunk.
Várdai István Gordonka művészt, a Liszt Ferenc Kamarazenekar új művészeti vezetőjét hallották. Aktuális világpolitikai konfliktusok dilemmáira is rímel Marcia Mitchell és Thomas Mitchell egy kém az iraki háború ellen című könyve. A 2003-as invázió eseményeit feldolgozó kötetről Pusztai Balázs kérdezte Szabó Tibor Benyámint, az Athenaeum kiadó igazgatóját.
Ez nem kémregény, és nem is regény. Ez inkább egy non-fiction könyv, tehát ilyen történetmesélő, de egyébként egy ilyen dokumentarista könyv. A két szerző, a Marcia Mitchell és a Thomas Mitchell, ők egyébként társadalmi jogi aktivisták, újságírók, a brit hírszerzés egyik ügynökségén mandarin tolmácsként dolgozó Catherine Günről szól, aki egy hivatali e-mailt közzétett. Abból a levélből arra lehetett következtetni 2003-ban a második iraki invázió előtt, és ezért hozta nyilvánosságra ezt a levelet, hogy a szövetséges csapatok mögötti politikai vezetés noha a nyilvánosság előtt azt állítja, hogy a Saddam Hussein vezette iraki rezsim tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik, hogy ez valójában nem igaz, tehát hogy tudják valójában, hogy ez nem igaz.
Végül is a kötet az az ezzel az üggyel kapcsolatos dilemmákat taglalja, vagy Catherine Günnek a kálváriáját ezen ügy után?
Mind a kettőt, nem csak a szivárogtatásnak a motivációit mutatja be, hanem azt is, hogy mi történt a Catherine Günnel ezután. Őt Nagy-Britanniában eljárás alá vonták, és egyszer csak ezt mégis leállítják. Addigra a brit kormányzatnak nem volt az egyáltalán érdeke, hogy mártét csináljanak Catherine Günnből. Az, hogy az a közösségi érdek, hogy a választók tudomást szerezhessenek arról, hogy a katonapolitikai vezetés hazudik, hogy ez erősebb, mint egy állami tisztségviselő esetében a titoktartási érdek. Ezt azért olvasóként mondjuk én nehezen ítélem meg. A szerzők egyértelműen a szivárogtató mellé állnak.
A mai olvasatban mitől érdekes, és milyen felvetéseket hoz elő ez a 2003-as ügy?
Pontosan ugyanazokat a felvetéseket, problémákat hozza felszínre, amelyek a iraki amerikai beavatkozás után felmerültek, amikor a Szulejmánit ugye kilőtték egy robotrepülőről, hogy tudnélik a nyugati civilizációhoz tartozó társadalmak, mint egyfajta ilyen demokrácia exportőrök, elvárják azt, hogy a világ minden részén az ő saját elveik szerint történjenek a dolgok, miközben ők maguk ezeket az elveket nem követik. Ugye Catherine Gunn esetében támadni akartak, tudták, hogy ők az erősebbek, és győzni fognak. Emögött nem volt egy nemzetközi felhatalmazás. Ugyanez ismétlődik a Szulejmáni kilövésénél, hogy ugye ezek a nyugati demokratikus elvek, ezek egyébként lehetővé teszik, hogy politikai vezetőket kényszer eljárás alá vonjanak, Hágában bíróság elé, ahol védheti magát a vádlott. Ugye ehelyett az történt, hogy oda küldenek egy robotrepülőt és likvidálják. Mint hogyha nem azt képviselnék ezek a nyugati országok, vagy azoknak a politikai vezetése, mint amit hirdetnek, ezt az ellentmondást, ezt mutatja be, ez az Egy kém az iraki háború ellen című könyv is, meg mint hogyha ugyanez explikálódna ebben a mostani konfliktusban is.
Az Egy kém az iraki háború ellen című könyvről Szabó Tibort, az Athenaeum kiadó igazgatóját hallották. Az ifjabb Richter József Mary Lou Richter magyar akrobata páros, valamint a kínai China National Acrobatic Troupe nyerte a 13. Budapesti Nemzetközi Cirkusz Fesztivált. A magyar páros a fesztivál nagydíja az Arany Pierrot díj mellett a cirkusz igazgatók aranyfokozatú díját is elnyerte. Rozgonyi Ádám kérdezte ifjabb Richter Józsefet.
Egy nagyon erős mezőny gyűlt össze, világ 4 kontinenséről érkeztek artisták, tehát valóban a világ legjobbjai méretették meg magukat, és általában a kínai, orosz artisták, az esélyesek mindig ezeken a fesztiválokon, és ezért is külön öröm számunkra, hogy 2 aranydíjat tudtunk nyerni ezen a fesztiválon, tehát először is a Magyar Cirkuszigazgatók Egyesületének aranydíját, illetve a nemzetközi zsűri által a legnagyobb díjat, az Arany Pierrot díjat is el tudtuk nyerni a párommal együtt, a Balett a Lóháton című produkcióval, úgyhogy nagyon örülünk. Én vagyok az egyetlen magyar artista művész, aki ezt a díjat el tudta hozni, és ezzel most már ez a második aranydíjam, tehát 2014-ben akkor a Richter csoporttal, és most ugye a feleségemmel együtt 2020-ban el tudtuk hozni ezt az Arany Pierrot díjat. Nagyon boldogok vagyunk, és valóban örülünk ennek a díjnak.
Mikor érezte azt, hogy meg lehet az első díj ebben az erős mezőnyben is?
Igen, ugye a kínai artisták mindig lélegzetállító produkciókat mutatnak be, ők kapták a másik aranydíjat. Én mindig azt mondom, hogy nem feltétlen görcsösen akarni kell a sikert, hanem lazán. Én azt mondom mindig, hogy nem úgy állunk neki egy fesztiválnak, hogy mi aranydíjat szeretnénk nyerni, hanem szeretnénk magunkból a maximumot kihozni, és hál' Istennek már az első fellépés után éreztem, hogy nagyon jól tudtunk dolgozni, valóban felszabadultan, hiba nélkül tudtuk lehozni a produkciónkat, és ami egyedülállóvá teszi a mi produkciónkat, ugye, hogy idáig ezt a produkciót úgy mutatták be, hogy a tartóember, tehát az Unterman egy gyeplőt fogott a kezébe, és ezzel irányította a lovakat. Most nálunk se hajtóember nem volt középen, illetve az a gyeplő se volt, tehát teljes végig egyensúlyoztam a lovakat. Hátán, és közben ugye a feleségemet a fejemen tartottam, vagy éppen kézen állt, tehát ezt tette egyedülállóvá produkciónkat.
Ugye ennek az is volt a címe, hogy Balett Lóháton. Itt az egyensúlyi érzék mellett mire volt még szükség, hogy a produkciót tökéletesen hajtsák végre?
Hát 2 nagyon jó lóra, akik valóban, tehát ugye 2 ló hátán mutattuk be ezt a produkciót. Nem volt elég az, hogy mi jól teljesítettünk, hanem valóban a lovaknak is azt az ütemet kellett, hogy tartsák, amin ugye mi kényelmesen tudtunk dolgozni, úgyhogy ez az ő sikerük is, ugye ember és állatnak a harmóniája volt az a produkció, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez így sikerült, és úgy gondolom, hogy ezzel bevonultunk a cirkusz történelmébe ismét.
Láthatja még egyéb egyébként a közönség ezt a díjnyertes produkciót?
Igen, most szombattól kezdődik a Fővárosi Nagy Cirkuszban a díjnyertesek produkciója, illetve március 12-től, ugye én amellett, hogy artista vagyok, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója is vagyok, úgyhogy ezt a díjnyertes produkciót országos turnéra visszük, egészen október végéig az ország nagyvárosaiban is láthatja a közönség.
Ifjabb Richter József artistát, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatóját hallották.
Kulturális hírek az Inforádióban.